Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében Török Lajossal, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével beszéljük meg az állampapírpiacon elérhető és az inflációt legalább követő befektetéseket. A második részben arról kérdezem Kis Pétert, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját, hogy várható-e felpattanás az amerikai tőzsdén, vagy folytatódik a medvepiac. A telefonvonalban tehát köszöntöm Török Lajos, és az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét. Szervusz Lajos!
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
Mivel a magas, akár 14-15%-os infláció még egy ideig velünk maradhat, hogyan védekezhetnek a befektetők? Hogy látod? Rövid vagy hosszabb lejáratú állampapírt ajánlasz?
Hogyha mindenképpen kockázatmentes befektetésben gondolkozik valaki, akkor a magyar állampapírok egyébként érdekesek lehetnek, azért nagyon sokféle megoldás lehet különböző életszituációtól és kockázatvállalási hajlandóságtól, illetve attól függvényében, hogy mennyire szeretne aktívan foglalkozni ezekkel. Nyilvánvaló, hogyha valaki csak akkora célra rendelkezik, hogy az infláció fölötti hozamot érjen el, és nem szeretne ezzel középtávon sem, meg semmilyen távon foglalkozni, akkor a prémium magyar állampapír, ami nyilvánvalóan adja magát, ennek ugye az első időszakban 11,75%-os kamata lesz, majd pedig utána mindig az előző év KSH árindex plusz másfél, illetve 0,75%-os prémium, attól függően, hogy valaki 6 vagy 4 éves papírt vásárol, ugye ez a két lejárató elérhető most jelenleg.
Egyébként ezek a 0,75 és az 1,5%-os plusz kamat, ez mire, hogy vonatkozik, hogyan kell elválasztani? Tehát a rövidebbre van 0,75, a hosszabbra 1,75, vagy fordítva?
Ne, pontosan, tehát minél hosszabb, annál nagyobb ez a prémium, ugye gyakorlatilag egy ilyen likviditási prémiumot testesít meg, hogyha két évvel hosszabb időre vásárolja valaki ezt a kötvényt, akkor kapja meg ezt a 0,75%-ot extra prémiumot, fogalmazunk így.
Egyébként ez, azt hiszem, hogy ez a 2027J, ha jól láttam, ez ami most leginkább népszerű lehet, vagy van több is?
Hát nem, ugye pontosan erről van szó, illetve ugye van ebből a rövidebb az a, bocsánat, ugye, tehát igen, tehát a 27, illetve ha jól tudom, akkor a másik ugye, szintén ilyen forgalmú az a kettő, ami érdekes lehet, ugye attól függ, hogy milyen lejáratot néz valaki.
Van egy 29-es is egyébként a kínálatban, hogy én néztem, igen. Mondd, a bónusz állampapír az most akkor inkább háttérbe fog szorulni, ami korábban sztár befektetésnek számított?
Korábban inkább egyébként a magyar állampapír plusz volt az igazán nagy sztár egy időben, az teljes mértékig háttérbe szól. A bónuszt én nem írnám le teljesen, de ugye itt arról van szó, hogy 3 éves papírról van szó. Ennek itt az lehet az előnye egyébként, hogy 3 havonta történik kamatfizetés például. Igen. Tehát ha valakinek rövidebb időtávban gondolkozik, és mindenképpen esetleg köztes pénzre is szüksége van, tehát nem elég neki az, hogy egy évben egyszer kamatozik a papír, és nem szeretne eladni belőle időközben vagy hasonlók, akkor azért a bónusz is érdekes lehet, itt a DKI kamathoz képest fizetnek egyébként egy prémiumot, érdemes lehet erre is figyelni, én úgy gondolnám, hogy aki hosszabb távon gondolkozik, annak a prémium lehet valószínűleg a jobb választás, főleg, hogyha nem is nagyon szeretne foglalkozni ezzel, és nem szükséges neki az, hogy 3 havonta érkezzen kifizetés.
Ugye ezek változó kamatozású papírok, tehát hogyha 24-ben mondjuk az infláció valóban egy számjegyűre csökken, akkor azért lemegy a hozam is.
Ez így van, ugye, tehát hogyha 24-re tegyük föl, tényleg egy személyre csökken az átlagos infláció, akkor 25-ben már a kamat az alacsonyabb lesz szintén. Azért hozzá kell tenni, hogy az első két évben, tehát a 2022-es év utáni, ami 24-ben fizetendő, bocsánat, tehát majd a 2023-as, ami majd a később fizetendő, ez a kettőben várhatóan elég magas lesz az infláció, tehát itt a 15%-os átlagos éves átlagos infláció, akár idén 14,5% fölött alakulhat, jövőre akár 15% fölött is alakulhat, tehát ez egy 16, illetve akár 17,5%-os hozamot is jelenthet. Nyilvánvaló, hogy ezért feltételes módban kell fogalmazni. Én úgy gondolom, hogy aki hosszabb távon gondolkozik, azért inkább az első két évi extra prémium miatt érdemes ebben gondolkozni. Főleg ha abba gondolom, hogy egy bónuszpapír ugye 3 év után lejárt, tehát ha az első két évben várhatóan meg fogja verni a prémium állampapír ezt, akkor nem biztos, hogy érdemes egy 3 éves papírban gondolkozni. Én úgy gondolom, hogy aki kicsit aktívabban szeretne gondolkozni az állampapírpiacon, és akár hosszabb időtávra is elkötelezik, vagy jobban szeretne foglalkozni, az sokkal inkább a intézményi papírok között nézzen körül, mint feltétlenül itt ezekben a különböző lakossági papírok között.
A kérdés az, hogy az intézményi papírok is adómentesek? Mert ugye azt tudjuk, hogy ha az államkincstárnál közvetlenül vásárol valaki, akkor nincs jövedelemadó.
Az attól függ, hogy mikor bocsátották ki. Tehát a 2019 nyara előtt bocsátották ki, akkor adóköteles, kivéve, hogyha TBS számlára vásárolja valaki, akkor természetesen teljesen legyen, hogy milyen papírt vesz. Ha viszont valaki nem TBS számlára, akkor meg kell nézni, hogy a kibocsátás az mikor történt, és ez alapján lehet megállapítani. Ezt egyedileg el kell bírni, tehát ezt nem lehet általánosan kijelenteni, meg kell nézni az első kibocsátás, amikor került sor.
Hát jó, igen, de hát a most ugye az év őszén kibocsátott papírok, ezek már mind adómentesek. Ezek a 227, 28, 29-es lejáratok.
Tehát az összes lakossági papír, ami elérhető jelenleg, tehát aki újonnan jegyezhető, az természetesen mindegyik adómentes. Itt a intézményi papíroknál kell egyébként odafigyelni, hiszen itt a különböző lejáratok különböző kibocsátási idővel történnek, és még hasonló lejáratnál is van különböző széria akár, tehát itt tényleg érdemes megnézni ezt. Mikor ez minden adat elérhető az AKK honlapján.
Igen, hát amiket most ajánlottál, és amikről beszéltünk, ezek szerint azok többé-kevésbé kivédik az inflációt. Tehát ugye van egy kicsi plusz, de hát ugye az olyan kevés, hogy végül is ez a pénz az ablakba tipikus esete. Ha jól értelmezem azért ezt a gondolatmenetet.
Hát, hogy melyik papírról beszélünk, tehát hogyha most a prémium állampapírok prémiumáról beszélünk, azért még egy 1,5%-os prémium az már nem feltétlenül olyan
valami.
Kevés. Igen, tehát én azt úgy gondolom, hogy ha ezt valaki konzisztensen el tud érni, akkor ez nyilván meg kell takarítani folyamatosan, tehát nyilván ez már nem feltétlenül olyan rossz. A prémiumnál, illetve tehát a bónuszpapírokról beszélünk, mondjuk a DK-ról, ott már azért kérdés is lesz, hogy egyáltalán infláció fölötti kifizetésekről beszélhetünk majd. Nagyon sok függ itt például az, hogy a magyar alapkamatpálya hogyan fog alakulni, itt azért még sok a kérdőjel, és ilyen szempontból egy kicsit szintén átkanyarodhatunk egyébként majd a intézményi papírokra, ahol szintén már látszanak ilyen szempontból lehet előrejelzéseket látni, hogy milyen alakul a magyar hozamgörbe.
Hát igen, azért jó, hogyha rögzítjük, hogy azért pillanatnyilag nem, de jó. De facto ugye 18% a magyar alapkamat pillanatnyilag.
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy milyen magyar alapkamat, de valóban, hogyha az egynapos betéti tendert nézzük, ami most szerintem is az irányadó kamat, akkor 18%-ról beszélünk valóban. Ugye van a 13%-os alapkamatunk, ami kvázi nagyon kevés dolgot határoz meg, illetve most már van betéti kamat maximumunk, ugye Nagy Márton által meghatározva, tehát egyre több és több kamatszinttel kell idézőjelben megbarátkoznunk, ugye van swap körbe kamatunk, sokféle kamatunk van ilyen szempontból, de valóban én azt mondom, hogy a legfontosabb jelenleg most ez a 18%-os egynapos betéti tender.
Most ha valaki azért egy kicsit jobban spekulál, neve azért nyilván befektető, de azért spekulál, akkor elképzelhető, hogy azt ajánlod neki, hogy ilyen 3-6 hónapos diszkont kincstár vagy egy év rövid lejáratú papírokba gondolkodjon?
Én a diszkont kincset inkább akkor ajánlom, hogyha tudja, hogy valakinek mikor lesz szüksége arra a pénzre. Tehát, hogyha időzíteni szeretné azt, hogy később lesz pont, tudja, hogy mondjuk 3 hónap múlva szeretne egy lakást venni, vagy kell egy nagyobb összeg bármilyen más okból, akkor én nagyon nem, hogy arra jó inkább ez, hogy ahhoz meccselje, tehát hozzá igazítja a leáratot. Én spekulatív szempontból inkább a hosszabb papírok felé terelném a befektetőket, de itt is azért már nagyobb kockázatokkal szembesül, mint mondjuk akár egy lakossági papír, akár egy rövid lejáratú papír esetében.
Annál is inkább, mivel azért az sincs kőbe vésve, hogy azért 2023 végén, 2024 elején már egy számjegyű lesz az infláció. Azért ma ezt szerintem, aki biztosan megmondja, és nagy tétet tesz rá, hát az nem biztos, hogy nyerni fog. Úgyhogy az infláció az egy külön történet, van, aki attól fél, ugye, hogy ez az infláció beragadhat akár.
Igen, ez ugye akár árbérspirál, akár más mechanizmuson keresztül egy hosszabb tartó inflációs folyamat előfordulhat. Nyilván az egy nagyon nagy kockázatot jelent a magyar gazdaság számából. Ugye nagyon negatív esetként akár egy ilyen török út is a szemünk előtt lebeket, reméljük, hogy azért ezt elkerülhetjük. És azért eddig vannak különbségek a két ország makrogazdasági pályája között, de valóban egy hosszantartó inflációs folyamat esetén valószínűleg a prémium magyar állampapírnál jobb befektetést most nem nagyon lehet ebben a kockázati sávban ajánlani.
Mielőtt áttérünk az intézményi befektetési lehetőségekre, egy kérdés, hogy esetleg eurós államkötvény. Tehát azért sokan azt mondják, hogy hát jó, itt van ez a prémium állampapír, de hát a forint az számára nem a legbiztosabb befektetés, és azt mondja, hogy akkor nézzük meg, hogy mit lehet elérni eurós állampapírba. Annak mit mondanál?
Ugye a lakossági papírokról beszélünk, ugye van egy prémium eurós magyar állampapír is, itt most azonban relatíve alacsony a hozam, viszont átárazás után érdekes lehet, itt az eurozóna infláció plusz 0,25%, itt még jóval kisebb a prémium, amiről beszéltünk, tehát egy 0,25% és 6 éves futamidőt, nincsen többféle papír. Itt arra kell azonban figyelni, hogy az Európai Uniós infláció nagyobb valószínűséggel fog jelentősen csökkenni, mint a magyar infláció, tehát hogy a kettő különbözete azért akár 1,7 is nyílt a következő 1-2-3 évben, és itt előfordult, hogy ismét viszonylag alacsony hozamunk lesz. Most természetesen azt hozzá kell venni, hogy ez forint-euró árfolyamával akár ezt vissza is lehet nyerni, tehát az idejében jelentős forint gyengülés volt, azonban most már olyan extrém szintekről beszélünk, hogy azt mondhassuk, hogy ez jobban fog teljesíteni, mint a prémium magyar állampapír, ami jelenleg valószínűtlenebb, de természetesen nem lehet kizárni az idejévi mozgások után semmit.
Dollárban lehet jegyezni állampapírt az AKK-ban, vagy csak euróban?
Ugye az intézményi papírok között vannak dollárosok is, de nem olyan jelentős mennyiség, hogy mazsolázni kell, és természetesen mindenki a saját. Tehát érdemes ezt szerintem átbeszélni előtte pontosan, hogy mit és hogy szeretne, de valóban vannak dolláros papírok is, ez akár egyébként a befektetési, tehát a bankoknál is eredet, illetve a brókercégnél is eredet nálunk is. Itt azonban ugye még óvatosabban kell kamatadóra figyelni különböző egyéb kondíciókra.
Jó, hát akkor nézzük az intézményi befektetési lehetőségeket, és akkor akár a befektetési alapokról is beszélhetünk, amelyek hát nyilván vonzók is lehetnek, meg spekulációra alkalmasak is lehetnek, akkor térjünk át, hogy ha nem az AKK-nál és nem direkt magyar állampapírt vesz a befektető, akkor milyen lehetőségei vannak?
Igazából az intézményi papírok, tehát amit az intézményeknek van elsődlegesen kibocsátva, azok is elérhetőek az AKK-nál, illetve más befektetési szolgáltatóknál, tehát én ezt nem hegyezném ki, erre a magyar állampapírokról beszélünk. Itt az a kérdés inkább, hogy ugye egy hosszabb távú papírnál már ugye fut az ember kockázatokat, ugye már pedig az, hogy hogyan fog változni a hozamgörbe, tehát akár egy csökken, hogy esetleg később csökkennének a magyar hozamok, akkor egy jelentős nyereséget tudna elratni, vagy ha esetleg tovább emelkednek, akkor viszont veszteséggel kell szembesülni, ha valaki nem lejáratig tartaná. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból is érdemes körülnézni, tehát itt van most egyébként pont elén bekészítettem, hogy mondjuk egy 10 éves magyar állampapír, ugye most kb. 8,8%-ot hoz, egyébként ez egy picit lejjebb van, mint a korábbi szintek, viszont voltunk ennél magasabban is, tehát tényleg elég nagy mozgásokat látunk, és itt, hogyha megnézzük ezeknek a úgynevezett modifikált gyűrésönnyét, tehát ugye a módosított ugye gyűrésönnyét, ami azt mutatja meg, hogy egy 1%-os változás a hozamgörbe, hogyan módosítja ezeknek az árait, akkor itt akár két személy körüli számmal is találkozhatunk. Ez azt jelenti, hogy 1%-kal csökken a magyar állampapírhozam, akkor 8-10%-kal emelkedik ezeknek a papíroknak az ára. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag spekulációra is alkalmassá teszi őket ezáltal.
Kiknek ajánlod egyébként ezeket a papírokat? Vagy azt mondod, hogy konzultáljon tanácsadójával?
Én itt ugye két opciót tudok elképzelni. Az egyik az, aki úgy gondolkozik, hogy 10 évre, tehát nagyon hosszú távra gondolkozik valami ok miatt, mondjuk nyugdíjcélú megtakarítás, de és akkor nem fut kamat kockázatot kvázi. Én úgy gondolom, itt ez a 9% körül bezárni azt a hozamszintet, ez nem biztos, hogy egy rossz döntés egy 10 éves időtávon.
Tehát mert hogy végig kapja a 9%-ot, ugye? Tehát ennek pontosan a lényege az ugye, hogy a 6., 7., 8., 9., 10. évben is a 9% csenget.
Ez pontosan így van, igen. És hogyha esetleg visszakozunk, hogy mi volt mondjuk 3-5 évvel korábban, hogy milyen alacsonyak voltak a magyar hozamszintek, akkor ugye ez egy jelentős prémiumot jelent ebben az esetben. A másik eset, aki pedig arra játszik és arra spekulál, hogy itt a magyar hozamszintek azért az infláció csökkenésével, tehát itt is azért egy ilyen 3-5 éves időtávról beszélünk, tehát nem 1-2 hónapról, csökkennek az infláció szintek, és emiatt azért a magyar kamatszintek szintén ezt lekövetik és csökkenni fognak, akkor pedig ugye egy jelentős árfolyam nyereséget érhet el. Úgyhogy ezeknek a befektetőknek gondolom még ajánlani, akik erre spekulálnának, tehát aki itt is ez a nagyon rövid időtávra nem biztos, hogy alkalmas ez az eszköz, de mert nagyon nagy, tehát ilyen szabadon van benne kockázat, de aki középtávon gondolkozik, tehát ilyen 3 évben, én úgy gondolom, hogy itt érdekes lehet igenis ez az eszköz. El tudom képzelni, hogy ezekről a 9%-os szintekről a korábbi 5% alá lévő szintekre csökkennek itt a magyar hozamok, ami egy jelentős árfolyamnyereséget jelent, illetve nyilván addig is ugye jön a 9%, amíg ez megtörténik.
Van egy másik kérdésem is. Mit ajánlasz azoknak, akik tavaly vagy tavaly előtt jegyeztek állampapírt, azok kössenek át valamilyen módon? Tételezzük fel, hogy akkor kötötték meg, mikor már adómentes volt ugye a jegyzés. Valakinek 24-es állampapírja van például.
Hát ez nagyon a papírtól függ. Tehát, hogy valaki MÁ pluszt vásárolt, ott viszonylag egyszerű a történet, szerintem a MÁ pluszokat mindenkinek érdemes. Igen, mindenképpen. Fordulónapon mindenképpen, de esetleg még azt is el kell mondani, hogy nagyon messze van a fordulónap, hogy esetleg fordulónap előtt is, hiába ott van egy 1%-os diszkont a visszaváltásnál. Én úgy gondolom, hogy ennél szinte biztos, hogy a prémium magyar állampapír is, de akár más DKI vagy más ilyen lakossági, akár a bónusz állampapír is, hogyha van, akinek 3 év van hátra, én úgy gondolom, hogy az átlagosan jól fog járni. Akinek mondjuk prémium magyar állampapírja, én nem gondolom, hogy bármit is tenni kéne most. Nyilván nagyon minimálisan lehet javítani az embernek a...
Mondjuk egy 2020-as kibocsátás.
Igen, ott egy minimálisat azzal lehet, hogy az idei 11,75%-ot ugye az első kamatfordulóig belokolja egy kicsit alacsonyabb szintjéhez képest, itt olyan minimális, ugye akkor ennek olyan egy 2%-os visszaváltási költsége mondjuk az államkincstárnál, tehát itt már nagyon határeset, hogy kijön-e a matekja, hogy melyik nap teszi meg már, tehát most már főleg, hogy így közeledünk az év végéhez, így egyre kevésbé ajánlott ez. Tehát a prémium azért annyira nem nyúlnék hozzá, nagyon speciális esetben esetleg, de összességében nem. Ezért ott általában egyébként még a prémium felár is magasabb, mint mondjuk a mostani prémium magyar papíroknál. Előnye az lehet, hogy esetleg, hogyha úgy gondolja, hogy később csökkenni fog ez a prémium, amire ezért van esély, akkor ugye most hosszabb időre be tudja ezt lokkolni.
Hogyha ismerőseid, barátaid megkérdeznéd, akik nem nagyon járatosak a befektetésben, hogy mondd Lajos, most mit ajánlasz, mit vegyek? Állampapír mellett esetleg vállalati kötvényt is ajánlasz?
Hát őszintén ezek a vállalati kötvény sokkal komplexebb és bonyolultabb téma. Elindulva onnan, hogy a legtöbb állampapír ugye úgy indul, hogy 100 000 eurós vagy 100 000 dolláros befektetést igényel első körben.
Mármint nem a magyar állampapírra gondolsz?
Nem, hogyha most vállalati kötvényekről beszélünk. Igen. Tehát a vállalati kötvények legnagyobb része,
az nagy.
100 000 per ezres, ami azt jelenti, hogy 100 000 dollár minimum, és utána ezres bontásokban lehet ezt kereskedni, tehát innentől kezdve megint nehezebb a történet. Nyilván vannak olyan papírok, amiket mondjuk lehet 1000 dolláronként is kereskedni, bár ott is az általában minimum size, hogy egy intézményi kötés megtörtént, ha mi általunk metézének kötés, az 100 000 dollár, tehát nem egyszerű a kérdés, és ott nagyon szelektíven kell eljárni. Tehát amíg a magyar államadóssággal kapcsolatban nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy nem lesz probléma a következő 10 évben, nyilván lehetnek kockázatok, de azért nem gondolom, hogy egy állam sőt, közeli helyzetben lennénk, akár most is, akár a következő 5-6 évben, 10 évben. Egy vállalatnál ezért sokkal nehezebb. Ha nyilván jóval stabilabb, mint a magyar állam, tehát Apple-ről gondolkozunk, akkor pedig annyival alacsonyabb a hozom, amit el lehet érni, hogy emiatt nem feltétlenül érdekes már.
Jó, még egy rövid kérdés, rövid válasz szeretnék. Ugye Matolcsi György a parlamenti meghallgatáson azt mondta, hogy jó lenne fokozottabban bevonni az államadóság finanszírozásba a magyar befektetéseket. Ugye ezt sokan ijesztőnek gondolták, és esetleg a bankból kiveszik a pénzét, pedig gondolom arra gondolt, hogy magyar állampapírt jegyezzenek a kedves lakosok. Jól értettem?
Nyilván nagyon szerencsétlenül fogalmazott a magyar jegybank elnök szerintem, de összességében szerintem is erre utalt, tehát a másik, amire szerintem utaltott, hogy az energetikai beruházásokra is fordítsanak az emberek a megtakarításaiakból, tehát ha lakásszigetelésre kell érdemes itt gondolkozni. Szerintem nyilván szerencsétlen volt a megfogalmazás.
Hát köszönöm az interjút Török Lajosnak, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőinek. További kellemes napot kívánok.
Köszönöm, viszont.